Jézus Krisztus mondja nékünk, betelt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen.
Amen.
Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát a Mózes 4. könyvéből fogom olvasni, a 23. illetve a 24. fejezetekből, bizonyos részeiből ennek a két fejezetnek. Mondani fogom azt, hogy honnan olvasom majd mindegyik ige részletet. Azért van ez így felosztva, mert azt, amit most olvasni fogok, ezt egy néző különböző hegyeken mondja el, és még egyik hegyről felmegy a másik hegyre, ugye, megy az egyik hegyről a másikra, a Retyezátról a Pelyágára, és a Pelyágáról az Olmócsúcsra, ezért ezt leírja az ige. Én ezt nem olvasom fel, hanem azt olvasom fel, amit ezeken a csúcsokon, ezeken a hegyeken nő mond. És mondani fogom az igét, tehát a Mózes 4. könyve 23. fejezetének a 7. versétől kezdem az igének az olvasását, oda nyissuk ki a Bibliát, és hallgassuk alázattal az igét. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatok ide Bálák, Kelet hegyeiről Moab királya. Jöjj, átkozz meg Jákobot, jöjj, kárhoztasd Izraelt. Hogyan ronthatnám meg, kit az Isten nem ront meg? Hogyan kárhoztathatnám, kit az Úr nem kárhoztat? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Kiszámolhatja meg Jákobot, száma mint a por, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint ez igazak, és lenne végem olyan, mint az övék. 18. vers. Hallgass csak rám, Bálák, figyelj ide, Cippófia! Nem ember az Isten, hogy hazudjék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít? Áldásra kaptam parancsot, s ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelbe. Vele van Istene az Úr, királynak szóló újongás hangzik benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból. Olyan az ereje, mint a bölény szarva. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen. Idejébe megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Ez a nép, mint nőstény oroszlán kel föl, és mint hím oroszlán emelkedik föl, és nem fekszik le, míg prédát nem eszik, az elejtettek vérét nem issza. És végül a 24. fejezet 3. versétől az ige. Így szól Bálám Beor fia. Így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Milyen szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaidó Izrael, mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette alojék, mint a víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz medreiből, vetése bővizeknél van, királya hatalmasabb agágnál, és fölemelkedik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bölény szarva. Nemzeteket emész, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. Heber fekszik, mint a hím oroszlán, és mint a nőstény oroszlán, ki meri fölkelteni. Áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Drága testvérek, a ma esti evangelizációs istentiszteletnek én ezt a címet adtam, hogy az Isten népének a kiváltsága. A ma esti igehirdetés arról fog szólni, Isten népéről fog szólni, de ezáltal ma este úgy fog szólni Isten népéről az igehirdetés, ahogy az Isten látja az ő népét. Ahogy az Isten lát ma este itt bennünket. Ahogy az Isten látja az ő megigazult, pusztába kihozott és Kánaánba tartó népét. Az Isten népéről lesz szó ma este, az Isten szemével. Ahogy az Isten lát bennünket. És olyan csodálatos, testvéreim, az is, hogy az előadásban is elhangzott, itt ma délután, hogy az Isten népe mindig olyan szerény volt, hogy a történelem folyamán nem sok felírás találunk, hogy hogyan éltek a keresztények, hogy mit csináltak. Tudjátok, hogy kik írják ezt le a történelem során? Az ellenségeik. Kiküldik az idősebb Pliniuszt, az ifjabb Pliniuszt, Josephus Flaviuszt. Kiküldenek embereket azért, hogy némelyek kínozzák meg a keresztényeket, győzzék meg őket afelől, hogy hagyják el a hitüket, kényszerítsék rájuk őket, és ezek kínozzák a keresztényeket, megölik, és közben írják, hogy mit csinálnak e közben. És írják a történelembe, hogy énekelnek, hogy dicsőítik az Istent, hogy inkább meghalnak, mint elhagyják a hitüket. És testvérek, hihetetlen ez, hogy az Isten népéről a legcsodálatosabb dolgokat a történelem során az Isten ellenségei írták le. Meg a hívőknek az ellenségei írták le, hogy hogyan élnek közöttük, milyen megszentelt életet élnek közöttük a keresztények. És az a megdöbbentő, testvéreim, ma este látni fogjuk, hogy ezeket a csodálatos dolgokat, amit az Isten az ő szemével láttat, ezt egy jóson, egy nézőn keresztül láttatja meg. És egy jóson, egy nézőn keresztül mondatja el, ráadásul egy olyan arab, Szíriából, Arámból jött arab embernek a szájával, akit azért bérelnek fel nézőként, és azért fogadnak meg, hogy az Isten népét átkozza meg, mert ha az Isten népét megátkozza, akkor hát, ha le lehet őket győzni. Drága testvérek, a délelőtt szó volt arról, hogy Isten az ő népét, az ő népéhez az tartozik, aki először keresztül jött a Vörös-tengeren. Aki kijött Egyiptomból, a rabságnak, a szolgálatnak a házából, keresztül jött a Vörös-tengeren, az újjászületés feredőjén, ahogy a hitvallásunk mondja, és kijött a pusztába, ahol az Isten azért hozta ki az ő népét a pusztába, és azért próbálta meg őket, azért tartott 40 éven keresztül a pusztai út, mert Isten azt mondja, hogy a pusztába derül ki majd, hogy mi van a te szívedben egyszer. Tehát ez ki kell derüljön a pusztába, hogy mi van a te szívedben. És a másik dolog pedig azt mondja Isten, hogy a pusztai út azért szükséges, hogy az Isten neked a szívedre tudjon beszélni a pusztába. Mert a pusztában az ember tehetetlen, a pusztában nincsen víz, nincsen élelem, nincsen megélhetési lehetőség, ott az ember teljesen rá van hagyatkozva az Istenre. És az Isten azt akarta, hogy a népen megtanuljon tőle függően élni. És Isten áthozza ezt a népet, Én a mai az igés lapom, amelyet én is kaptam az este az Úrtól, a Hóseás 2:1-ből van a Bibliából, és akkor ezt írja ez az igéskártya, hogy akkor ehelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Isten azt akarja, hogy az élő Istennek a fia legyél, ezt a népet kihozza a Vörös-tengeren, kihozza Egyiptomból a Vörös-tengeren keresztül, és a délelőtt azt hallottuk az igében, hogy a Vörös-tengernek a partján elkezdődik egy éneklés. Szól az ének. Miért szól az ének? Mert szabadok lettek. Mert megszabadultak. Csak a szabad ember tud énekelni, testvérek. A rabember nem tud énekelni. A szabad ember tud énekelni. A szabad ember tudja az Istent dicsőíteni. Elkezdődik az ének, és testvéreim, utána jön a puszta. És a pusztában azt látjuk, hogy lázadás, zúgolódás, kétségeskedés, aranyborjú, mérges kígyók, bálványimádás, ugye, és mire elérkeznek a Kánaán földjének a széléhez, Izrael népe megmutatja, hogy tulajdonképpen milyen posztóból is van az ember. Csak hogy az igében azt olvassuk, hogy ezt a népet az Isten feltétlenül szereti. Feltételek nélkül szereti. Megelőlegezett szeretettel szereti. És Izrael népe megérkezik a Kánaán földjének a határára, Moab mezejére, és a reggeli dicsőítő énekben ez is meg volt írva ott egy mondatban, nem tudom, hogyha figyeltétek, hogy Filisztea lakóit, Kánaán földjének őshonosait és Moab mezejét rettegés fogja el a néptől. Az Isten népétől. Látja Moab, és látja Moab királya Bálák, hogy Izrael elfoglalja Moab síkságát, ez a Izrael előtti terület, ahogy vonulna be a Kánaán földjére, elfoglalja, leverje a sátrakat, és látja azt, hogy Izrael népe szép rendben, rend van a táborban, ahogy Izrael népe nő, ahogy szaporodnak a hívők Erdélybe, ahogy sokasodnak, ahogy ébredés lesz Izrael népe között, és Bálák megijed, Moab királya. És azt mondja, hogy mit csináljunk, hogy tudnánk ezt a népet tönkretenni. És eszükbe jut, hogy Szíriában van egy arab néző, Bálámnak hívják, akinek az ördög adott egy csodálatos tehetséget, mert az ördögtől is lehet, testvérek, ajándékot kapni, csak abba annak ára van az ördög ajándékának, hogy ennek a nézőnek az ördög azt a tehetséget adta, hogy akit ez megáldoz, áldott lesz, és akit ez megront, megátkoz, az átkozott lesz. És azt mondja Bálák, hogy ezt a nézőt meg kell hívni ide, és rá kell venni arra, hogy Isten népét átkozza meg. És akkor le lehet győzni, akkor tönkre lehet tenni. És elküldi a vezéreit, jó sok kincsel, aranyjal, pénzzel, mindennel, hogy vegyék rá Bálámot, hogy jöjjön és átkozza meg Izraelt. És ezek a vezérek elmennek, Bálám fogadja őket, és azt mondja, hogy meghallgatja, na jó, estére, éjszakára maradjatok itt, és megkérdezem az Istentől, hogy mit csináljak, és holnap reggel megmondom a választ. És ott maradnak a vezérek, Bálámhoz eljön este az Úr, és azt mondja, hogy Bálám, ne menj el, mert ezt a népet te nem fogod tudni megátkozni, mert ezt a népet én megáldottam, az Isten. Másnap reggel felkel Bálám, és azt mondja a vezéreknek, hogy nem megyek el. Nem mondja meg, hogy miért. Nem mondja meg, hogy neki mit mondott az, nem mond el mindent. Hogy az Isten nekem azt mondta, hogy ezt a népet hiába is próbálkoztok, nem fogjátok tudni megátkozni, mert az Isten ezt nem mondja el. Visszamennek a vezérek, és azt mondják Báláknak, hogy nem akart eljönni Bálám. És Bálák kétségbe esik, hogy te lehet nem küldtünk neki elég pénzt. Lehet, hogy többet akar, lehet, hogy nem küldtünk elég nagy vezéreket, küldjünk. Én annyira mosolyogtam, drága testvérek, ami megesett a tiszteletes úron a temetésen, mert én már évek óta ezt élem át. Tehát a temetések után, hogy ugye kinek mi nem tetszik egy temetésen, az igazság nem tetszik. És elmondtam ma a tiszteletes úrnak azt, hogy egy lelkipásztor testvéremet román vidéken, nem tudom, hogyha hallottak a testvérek, Liviu Oláh testvérről, akit a 80-as évek végén és a 90-es évek elején, a forradalom előtt után úgy használta az Isten, hogy felrázta Romániát az élete által. És a szolgálatai által. És Váradon volt a lakhelye, és egy alkalommal beállított hozzá egy férfi, hogy temesse el a testvérét. És azt mondta, hogy tiszteltes úr, arra kérem magát, hogy nagyon megkérem, hogy a temetésen egy mondatban mondja el, hogy a testvérem egy szent volt. És Liviu Oláh ráné, és azt mondja, hogy hát ember, hogy mondjam el, hogy a testvéred szent volt, amikor egy részeges volt, amikor egy parázna volt, egy hazug volt, egy gazember volt, és ezt tudja mindenki róla, hogy ez egy. Tiszteltes úr, akármennyi pénzt adok, csak mondja el, hogy a bátyám egy szent volt. Liviu Oláh gondolkozik, és ráné, és azt mondja, hogy jó testvér, tartsd meg a pénzedet, elmondom. Egy mondatban el fogom mondani a testvéredről, hogy szent volt. És Liviu Oláh testvér elment a temetésre, és azt mondja, drága testvérek, mindannyian tudjátok, hogy egy olyan ember temetünk, aki egész életében ivott, verekedett, hazudott, csalt, paráználkodott, de szeretném nektek elmondani, hogy egy szent volt ahhoz képest, hogy most az öccse él. Úgyhogy, drága testvérek, Bálák azt gondolta, hogy hát nem adtunk elég szekket Bálámnak. Ki tudja, mennyi ennek a díja, hogy jöjjön és a szlúzsbát, az Isten tiszteletet csinálja meg úgy, ahogy mi akarjuk, és küldik a vezéreket, nagyobbakat, több pénzt, és megint Isten azt mondja, tehát azt mondja Bálám, hogy maradjatok itt, és akkor reggel. És Isten azt mondja azon az estén Bálámnak, hogy Bálám, látom, hogy nagyon akarsz menni. Tehát, hogy nagyon a szívedben van az, hogy te elmenjél erre az ennyel. És Bálám felül a Szamarára, elindul, és egy szorosba, egy szűk helyen az Isten angyala karddal kiáll elejébe. A szamár leáll, Bálám üti a szamarat, a szamár először kitér, aztán összeesik, és Bálám nem érti, hogy mi történik, és a végén az Isten egyszer megszólaltatja a szamarat, utána pedig megnyitja Bálámnak a szemét, és meglátja, hogyha a szamár még ment volna egy métert, akkor ő most ott lenne átszúrva az úton. Tehát belement volna a kardba. Többször több esze van az állatnak, mint az embernek, testvérek. És megijed, és azt mondja, hogy jaj, uram, nem megyek. Akkor jó, akkor nem megyek. És azt mondja Isten, pont mint Pálnak, Damaszkuszba, hogy de mész Pál, csak elindult Saul, és meg fog érkezni Damaszkuszba Paulus. Elindult a nagy, és meg fog érkezni a kicsi. Menni fogsz Bálám, és oda fogsz menni, ahova visznek, meg ahova hívnak, csak egy dolog lesz más, hogy fenn a hegyen, Izraelre azt fogod mondani, amit én mondok rajtad keresztül. És testvérek felviszik őket felviszi, felmennek, Bálák felviszi a hegyre, Bálámot látja Izrael sátrait, ott van a hét oltár, bemutatják az áldozatot, és akkor következne az, hogy Bálám megátkozza Izraelt, és akkor kezdi el az Isten megnyitni Bálámnak a szemét, és olyan csoda dolgokat mondani Isten népéről, amilyen szépet még senki nem mondott el az Isten népéről, de testvéreim, arra kérlek, hogy figyeljetek oda, hogy ahogy Bálám ezeket az áldásokat mondja az Isten népéről, az mind az Isten csodálatos nagyságáról beszél. Tehát amikor Bálám ezeket mondja az Isten népéről, hogy milyenek, abban mindegyikben benne van az Isten nagyságos, csodálatos munkája, dolga, amit elvégzett az Isten népében. És testvéreim, lehet, hogy lent a Moab mezején, a sátrakban Izrael azon zúgolódik, hogy nem jó, hogy kevés a nyugdíj, hogy nem elég a fizetés, hogy ilyen ez az élet, meg olyan ez az élet, meg így, meg úgy zúgolódik az Isten ellen, és fenn a hegyen, testvéreim, Bálám egészen másot lát. Van ez az ének, hogy feljebb emeljetek feljebb, és Bálám feljebb emelkedik feljebb, és az énekben benne van az, hogy mind közelebb és közelebb, hol a mennynek sátora. Alul epilepsziás fiú van, alul köd van, alul sötétség van, de fenn a hegynek a tetején tisztán látszik minden, fenn a hegynek a tetején világosan látszik minden, és Isten, és Bálám elkezdi mondani azt, amit neki az Isten mond erről a népről. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy mit mond az Isten rólunk, rólad, ha átjöttél a Vörös-tengeren, és tényleg a nem népemből az ő népéhez tartozol. Először azt mondja, hogy milyen szépek a te sátraid, ó Jákob. Testvéreim, ezek a sátrak, azt írja az énekek éneke, első fejezetének 5. verse, hogy feketék voltak, mint a Kédár sátrai. Feketék voltak a sátrak, porosak voltak, szürkék voltak a sátrak, foltosak voltak a sátrak, és Isten mégis azt mondja, hogy milyen szépek a te sátrait. Testvéreim, szépnek látom az Isten népének a sátrait? Kívánatosnak látom a sátrait? Hogyan látod a testvéredet, az Isten népét, aki közzé tartozol? Mert ha nem látod szépnek az Isten sátrait, testvéreim, akkor nem vagy képes arra, hogy velük járjál, hogy közösséget vállalj vele. Nem vagy képes arra, hogy felülemelkedjél a hibáikon és a gyarlóságaikon. Mindig a feketét fogod látni bennük. A fekete sátrakat. De hogyha az Isten szemével nézed a Jákob sátrait, akkor meglátod annak gyönyörűségét, és annak gyönyörűsége képessé tesz arra, hogy közösséget vállalj ezzel a néppel, és ezzel a néppel járj. Aztán azt mondja Isten, hogy ezt a népet ő hozta ki Egyiptomból. Testvérek, ma este ezen az evangelizáción nagyon vizsgáljuk meg a szívünket itt, hogy ki hozott téged már az Úr Egyiptomból? Szabad vagy? Kapcsolatban vagy vele? Van közösséged az élő Istennel? Beleoltattál a szelíd olajfába? Testvérek, 18 évvel ezelőtt, amikor lekerültünk a Hátszegi medencébe a családommal, a parókián megörököltem egy kutyát, Pegit. És Pegi olyan volt, hogy másfél méteres lánca volt Peginek, és ahol a Peginek a másfél méteres lánca volt a diófa alatt, ott fű nem nőtt. Ott minden úgy ki volt csiszolva, minden úgy ki volt égetve, ott egy szál fű nem volt. És egyszer valaki bejött hozzám, és megsajnálta Pegit, és azt mondja, tiszteltes úr, van otthon egy 2 méteres láncom. Tudjuk meg a Peginek a láncát, hogy legyen egy kis nagyobb a mozgástere. Mondom, jó, elhozta a 2 méteres láncot, megtoltuk Peginek a láncát, a 1,5 méterből lett 3,5 méter, láttatok volna örömöt Peginél. Hogy eljutott a fűig, hogy megnőtt a mozgási terület, egyet nem vett észre a szerencsétlen, hogy még mindig láncom van. Hogy még mindig láncom. Jaj, el akarsz menni gyaluba, evangelizációra, meg csendes hétre, mondja az ördög. Jó, megnyújtom egy kicsit a láncot. Elengedem a láncot, engedek a láncon egy kicsit, menj ki a zöld fűre. Sokan mondták itt, hogy milyen jó. Testvérek, akkor jó, ha az Isten országába vagyunk. Ha szabad vagyok, ha kihozott az Úr Egyiptomból, de nagyon ügyelj, nehogy a láncon maradj. Mert az ördög nem bánja, ha felépítjük a katedrálamöntú íri nyámulő romaneszket, az se bánja, ha 90 évig a református templomban minden vasárnap reggel 50 kecskebukát vetsz, meg nem tudom, a persejbe beleteszed az egész vagyonodat, az ördög egyet nem akar, azt mondta Mózesnek, Mózes, csináljatok, amit akartok, csak itt Egyiptomba. Nehogy elhagyd Egyiptomot, nehogy kimenj Egyiptomból, nehogy szabad legyél, itt minden szabad csinálni. Csak maradj Pegi a láncon, maradj rab, nyújtok, engedek, csak egy ne történjen meg veled, nehogy kimenj, nehogy itt hagyd, nehogy szabad legyél, és nehogy szövetséget kössél az Istennel. Kihozott testvér az Úr Egyiptomból, vagy még mindig rab vagy, mert aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek. Az rabja a bűnnek. Fel vagy szabadítva az Isten szerinti életre. Aztán, drága testvérek, azt mondja Isten, hogy ha e közé, a nép közé tartozol, ez a nép nem számítja magát a nemzetek közé. Tudjátok, hogy mit láttam, hogy minden időben mi volt a legnagyobb vád az Isten népe ellen? Ezt mondják a megtért ortodox papokra. Van vagy 50 kollégám, barátom, ortodox papok, akik megtértek. Lugozson nemrég tért meg az ortodox esperes. És jön a román nyelvű Isten, minden alkalommal vele ülök szembe, amikor Lugozson evangelizálok, hívják az evangelizációra, jön, bizonságot tesz, és együtt vacsorázok vele, és van vagy 50 ortodox lelkész, akik megtértek, a legnagyobb vád, tudjátok, hogy mi volt ellenük? Elárultátok a román hazát, elárultátok a román nemzetet, és elárultátok az ősi román ortodox egyházat. Egy tokai orvos, amikor meghallotta, hogy Csíksomlyó ellen beszélek, mint áldozóhalom, ellen, ahol egy szobor előtt borulnak le 100 000-esével a magyarok, és erre a magyar nemzet rá fog fizetni, testvérek, Csíksomlyóra, ezt elmondom előre nektek, a bálványimádásra, azt üzente nekem, hogy én nem is vagyok igazán magyar. Hát testvérek, biztos Tokajon a borospincékben vannak a magyarok. Lent Dél-Erdélyben, akik őrzik a magyar templomokat, meg gyülekezeteket, azok nem magyarok. Azok már elrománosodtak. Testvérek. Jonel Trifa, az Astia Domnului, az üdvhadseregnek a román vezetője, azt kenték rá, amikor megtért, hogy nem elég nagy román. És akkor felhördültek a mócok, hogy hát Abraham Jánku egyenesági leszármazottját vette feleségül. Tehát a felesége egyenesági leszármazottja volt Abraham Jánkunak, hogy nem elég nagy román, ki lehet a nagyobb román, mint Abraham Jánku leszármazottja, ugye. És minden nép között az a vád éri az Isten gyermekeit. Mit mondott Kajafás? Hát jobb, hogy egy ember pusztuljon el, mint az egész nemzet, ugye? A Magyar Lapádon is azt mondták, hát tönkre mennek a gyönyörű egységes magyar református falvak. A református falunak fele a sáncba van, az nem számít. Csak tönkre mennek az egységbe a magyar református gyülekezetek, holott nem tudják azt, testvérek, hogy a magyar nemzetünket és a magyar népünket egy valaki tudja megtartani, ki? Az Isten. Amen. És az Istennek az áldása, testvérek. Tehát nekünk nincsen más megtartatásunk, és tulajdonképpen a nemzeti öntudatunk akkor nő, amikor erősödik a hitünk az Istenbe. És a bizodalmunk az Istenbe is, amikor megtérünk az Istenhez, akkor építi meg az Isten ami nemzetünket. Úgyhogy testvérek, az Isten népét az Isten elválasztotta, az Isten megkülönböztette, és az Isten népének nem árt a Bálák-Bálám szövetség. Meghiúsul a Bálák-Bálám szövetség. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy ezt a népet nem lehet megrontani, mert én megáldottam. Na most, drága testvérek, itt a csoportos beszélgetésen is nagyon sokszor elhangzott, hogy a megtérés következtében az átkot a családomba felváltotta az áldás. Ez a harmadik kérdése Istennek. Átok alatt vagy, vagy áldás alatt vagy? Megtört az átok vonal a családod életében? Mert van, testvérek, generációs átok. Az előadásban hallottuk, hogy Ádám által történt valami. Van generációs átok, ami emberről emberre, apáról fiúra, nagyapáról unokára száll. És testvérek, vagy átkot örökölünk, vagy áldást örökölünk. Mi alatt van az életed? Áldás vagy átok alatt? Ezt azért kérdezem, testvérek, mert én ezt a tavaly ősszel vettem nagyon komolyan, amikor kiderült az, hogy mi történik velem, valahányszor Debrecen környékére mentem evangélizálni. Testvérek, engem az evangélizációs előtti estén, amikor el kellett volna induljak ide, erre a vidékre evangélizálni, engem minden este be kellett vigyen Etelka a sürgősségre, Hátszegre, és perfúzióra kössenek. Úgy minden ok nélkül. Elkezdett hirtelen remegés rám jönni, gyengeség, izzadás, pánikroham, és nem tudtam elképzelni, hogy mi van velem. Bevittek a kórházba, betették a perfúziót, vizsgáltak, tiszteltes úr, nincs semmi baja, menjen haza, s két hétig pihenjen. És mondom, doktor úr, én ahogy hazamentem, most reggel 7 órakor, 8 órakor, én ülök be az autóba, s megyek evangélizálni 600 kilométerre. Na, akkor magam meghal az úton. Azt mondja nekem. Elindulunk, testvérek, és ahogy végezem az evangélizációs szolgálatokat, csak érzem, hogy a közepétől oldódik az állapot. Szabadul fel minden. És nem tudtam, testvérek, hogy mi történik velem, egészen most őszik, amikor elmentem a magyar-szlovák határa, egészen fel Szlovákia mellé, a legutolsó gyülekezetben, Meleg Attilához, és vannak testvérek, akik voltak ott, ez az utolsó magyar gyülekezet, fent északon Szlovákia, onnan már csak Szlovákia van tovább, és drága testvérek, megteszek vagy 800-900 kilométer utat Dél-Erdélyből, este felmegyek a szószékre, prédikálok, és ahogy lejövök, jelentkezik, testvérek, egy varázsló, hogy ő meg akar térni. És következik egy szobába egy 4 órás gyűnvallás, Azért áldom az Istent, hogy jelen volt még velem két hívő másik lelkész, egy szlovák lelki pásztor barátom, meg Meleg Attila, tanulja ennek, ahogy a varázsló mondta azt, hogy hogy tartanak szeanszokat a varázslók, hogy imádkoznak azért, hogy az evangélisták lelkipásztorok házassága tönkre menjen. Némelykor borsózott így a szőröm, és elmondta azt, hogy azzal foglalkoznak, hogy tőlünk energiát raboljanak a varázslók. Tehát, hogy elvegyék az erőnket, és nekünk ne legyen erőnk a szolgálatra, ne legyen erőnk az evangelizációra. És képzeljétek el, drága testvérek, hogy elmondja, hogy egy ilyen szeanszra meginvitáltak egy démont. És a démon megjelent a találkozójukon, és amikor a démon elment, akkor a varázslónak az igazgatója, a főnöke azt mondta, hogy fiúk, nagyon ügyeljünk, hogy ezután még kit hívunk ide meg, mert ha ezt még egyszer meghívjuk a találkozónkra, ez mindannyiunkat megöl. Testvérek, úgy menekültem a kereszt alá a vérhez, mert rájöttem valamire. Hát ha ez a saját embereit megöli, ez a démon, akkor mit csinálna az Isten gyermekeivel? Akkor mit csinálna velünk, ha a kezébe esnénk? És rájöttem arra, hogy nekünk nem lehet játszódni, testvérek. Mi vagy Jézus Krisztushoz ragaszkodunk, vagy mellette vagyunk, és szorosan oda megyünk amellé, aki ezt legyőzte, aki ennél sokkal hatalmasabb, és sokkal erősebb, vagy ha nem, ez kicsinál. És azóta, testvéreim, tartja ez a megtért varázsló a kapcsolatot a szlovákiai lelkésszel, és azt mondja a szlovákiai lelkész, hogy némelykor, amikor hívja, a lépcsőn kimegy aludta a föld, leesik gerincével a lépcsőfokára, úgy beszél vele, nem tud mozdulni, és a varázsló mind kérdezi, hogy jól vagy, nem történik semmi a családodba, nincs semmi probléma, és ő a lépcsőn így háttal alig tud mozdulni, mondja, hogy jól vagyok. És vége van a beszélgetésnek, testvérek, és azt mondja, hogy Miklós, felkelek, nincs eltörve csont, pedig három helyen kellett volna eltörjön a gerincem, meg a tarkom, meg minden, nem fáj semmi, tovább megyek, és tovább végzem a dolgomat, és drága testvérek, amikor ezt hallottam, azt mondtam, hogy ó, Uram, áldott legyél, hogy csak az én erőmet tudja elszívni, a tiedet nem. Mert Pál azt mondja, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Akkor vagyok a legerősebb. Az én erőmet el tudják szívni. De az Istennek az erejét nem tudják elszívni, mert az ige azt mondja, hogy az ő ereje olyan, mint a börénynek a szarva. A Discovery filmeken láttátok, amikor a bihajok hajtják az oroszlánt így fel, ha elkapják a szarvával, akkor 15 méterre is elhajtja. Ilyen erős Istenünk van, testvérek. És azt mondja az Isten a szív, a félénk embereknek ma este, a 112. Zsoltár 7. versébe, szíve nem fél, az Úrba bízik. Az Úrba van az ő ereje. Szíve nem fél, erős az Úrba, mert az Istenben van az ereje, és a 26:3 azt mondja, kinek szíve rád támaszkodik, Uram, azt megőrzött teljes békébe, mivel benned bízik. Az Isten népének, testvérek, az ereje az Istenben van. És minél szorosabban vagyunk az Isten mellett, minél szorosabb kapcsolatban vagyunk vele, minél közelebb vagyunk a kereszthez, annál nagyobb az erőnk Jézus Krisztus által. Testvéreim, Izraelnek fel kellett mennie a Moab pusztájában, az Ebál és a Garizim hegyére, hat törzsnek erre a hegyre, hat törzsnek arra a hegyre, és az Ebál hegye az az átokmondásoknak a hegye, a Garizim meg az áldásmondásoknak a hegye, És úgy kellett a két hegyen az áldást elmondani meg az átkot, hogy azok visszhangozzák. Tehát az áldás hegynek, hegyen lévőknek kellett hallaniuk az átkot, és az átok hegyén lévőknek pedig kellett hallania, visszhangozzák az áldást, hogy Izrael népe tudja, hogy választhatunk az áldás és az átok között. Hallaniuk kellett azt, hogy mi lesz, ha az Istent követik, áldás lesz belőle, de hallaniuk kellett azt is, hogy mi lesz, hogyha az Istent elhagyják. Akkor átok lesz belőle. És drága testvéreim, tudnunk kell nekünk azt, hogy Bálám mögött mindig Bálák áll. Beszél a jelenések könyve a hamis prófétáról, meg a fenevadról. Meg aztán majd jön az Antikrisztus, ez az ördögi szent háromság. Az ördögi háromság. A fenevad, a hamis proféta és az Antikrisztus. És Jézus erre azt mondja, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, testvérek, hanem nekünk levegőbeli hatalmasságok ellen van harcunk. Levegőbeli hatalmasságok ellen, és Báláknak az a célja, hogy megrontsa az életedet, tönkretegye a házasságodat, elvegye a békességedet, az álmaidat, tönkretegye a kapcsolatodat, de neki is hallani kell az átkot, testvéreim, hallani kell a saját kárhoztatását, és ez a kárhoztatás, nézzétek meg, testvéreim, hogy van megírva az igében, a 109. Zsoltár 17. versében ezt olvassuk, hogy mivel szerette az átkot, érje is utól, és mivel nem volt kedve az áldáshoz, maradjon is távol tőle. Ma valaki elmondta azt, hogy a szomszédasszony átküldte a férjét, az iszákos férjét dolgozni a műhelybe, de figyelmébe ajánlotta annak, aki munkát ad, hogy nagyon egyet kérek tőled, hogy a férjemnek Jézusról nehogy beszélj, nehogy megtérjen. Szégyen legyen a faluba, hogy te szégyen vagy, hogy hívő vagy. És drága testvérek, most ez az asszony, amikor tönkre van a családja, a házassága, a férje már olyan, hogy menthetetlen, most azt mondja, hogy állj, akkor azt kellett volna mondjam, hogy mondjad neki az evangéliumot. Testvérek, mit mond az ige? Szerette az átkot, érje is utol. Átok kell. Ahogy az este hallottuk, átok lesz. Ez szereted? Az átkot? Ez kell neked? Azt mondja, nem telt kedve az áldásba. Nem volt kedve az áldásba, maradjon is távol tőle. Mit szeretett Bálám, amit Júdás? Mit? A pénzt. A pénzt szerette. Jobban szerette, mint az Istent, és pénzért azt tette, amiről Luther azt mondja, hogy nem szabad ezt cselekedni, a lelkiismeret ellen nem szabad döntést hozni. Nem szabad a döntést hozni a lelkiismeret ellen. És nézzétek meg, hogy Bálám itt az áldásban azt mondja, hogy bárcsak úgy halnék meg, mint ezek közül egy, az igazak közül egy. Testvérek, szerette volna az igazak halálát, de nem akarta az igazak útját. És szeretném nektek elmondani, hogy az igazak halálát csak az hallja, aki az igazak útját járja. Én nem értek egyet Péterrel, amikor azt írta el az udvarhelyi temetésre, tudjátok, hogy melyik kell ez a politikusnak, hogy hát, hogyha az élete végén, nem testvérek? Hagyjuk az ilyen meséket. Aki az életében nem követte az Urat, az ne kívánja az igazak halálát, mert nem fogja halni. Nem fogja halni. Én ezt látom átszegen, hogy ott vagyok a halálos ágy mellett, de nem adatik meg a kegyelem. Nem adatik. Mondhatod neki, Isten lehetőséget adott legalább 70 embernek, hogy beszéljek a kegyelemről nekik. a halálos ágyuk előtt, és néztek rám, mint aki kínaiul beszél, pedig magyarul mondtam neki. Nem adatik a kegyelem, mert ha hiába vágyolta az igazak halála után, ha megvetetted az igazak útját, és az igazak útján való járást az életembe. Nincs olyan csoda a mennybe, testvérek, hogy valaki a jobb a bal irányba tartó vonaton utazzon, és a jobb oldali állomáson szálljon le. Ezt felejtsétek el. Azon az állomáson szállsz le, amerre a vonatot tartott. Ahova a vonatod, mert ha bal oldal fele tartottál, a bal oldali állomáson ér véget az életed. Ha jobb oldali vonaton utaztál, akkor a jobb oldali állomáson szállsz, lesz természetes. Azt mondja Bálám, bárcsak halnám az igazak halálát, de az igazak életét nem akarta élni. És testvéreim, mivel nem tudta megátkozni Izraelt, ezért azt olvassuk az igébe, hogy csapdát állított Izraelnek, és megtanította Bálákot, hogy hogy lehet tönkretenni Izraelt. Megátkozni nem tudta, de Bálámot megtanította, és közvetlen ezután, testvérek, jön Sittim, ahol Bálák törbe csalja Izraelt, nem sikerül az átkozás, jön a törbecsalás, és felépülnek Moab sátrai. És elkezdődnek a bulik. És a bulikra meghívják Izrael fiait. És a Biblia először azt írja csak, hogy Izrael fiai először ólálkodtak Moab sátránál, bámészkodtak, nézelődtek, aztán bementek a moábita lányokkal táncolni, és történik valami, miközben Izrael vénei Mózesre sírnak a kijelentés sátra előtt, hogy hova jutott a nép, eközben egy Zimri nevű vitéz megfog egy Kozbi nevű moábita lányt, és fényes nappal Izrael véneinek a szem előtt viszi be a sátorba paráználkodni. És amikor ezt meglátja Fineás, Izrael papja, akkor fog egy lándzsát, bemegy a sátorba, és mind a kettőt a lándzsával átszúrja paráználkodás közben, és azt mondja az ige később, hogy ezzel Fineás elhárította a csapást Izraelről. Testvérek, tudjátok, hogy mit történnek magyar területen evangelizációk után? Szaladnak utánam emberek, fiatalok, de az elmúlt alkalommal, amíg itt voltunk három napig legutóbb gyaluba, állandóan futkározott utánam egy papnő, egy papné, egy feleség, hogy de Miklós tiszteltes, ha miért nem szabad táncolni? Jönnek hozzám emberek, Miklós tiszteltes, én megtérnék, de még sört aztán szabad inni. Állnak fiatalok a templomajtóval. Miklós tiszteltes, ha megtérek, akkor mi lesz a rock zenével? Mert tetszik tudni, én olyan vagyok, hogy zene-zene nélkül mit érek én. Leveszem a szemüvegem, megnézem, mondom, tényleg nem sokat ér zene nélkül. Mondom, de ha az Úr Jézus Krisztust elfogadnád, akkor sokkal többet érnél. És testvérek, most tudjátok, hogy mit mondok az ilyen embereknek. Miért nem beszélsz őszintén? Miért nem kérdezed, és miért nem mondod azt, hogy Miklós testvér, üres a szívem? Üres az életem. Valamivel meg kell tölteni. És hogyha nincsen tiszta víz, mert nem tudom, hogy hol a forrás, akkor testvérek, jön a pocsolya, akkor jön a disznók kotyece, moslékos vájúja, és megtölteném magamat ezzel, és nekem kell a sör, ez a tiszta dolog. Nekem kell a Beatles, a rockzene, kell a paráznaság, kell ez az. Mondjad az igazat, hogy azért akarsz táncolni, meg menni, meg bulizni, meg bort inni, meg hajnalig múlatni, mert üres vagy belül. Hát testvérek, miért nem kérdezitek azt, és miért nem kérdezzük azt, hogy hogyan tudnák előbbre jutni a megszentelődésbe. Hogyan tudnám Miklós ezt a belső lelki ürességet, ami bennem van, betölteni? Tudsz megoldást erre? Hogyan tudnám megállani azt, hogy a pénzem ne menjen el játékgépre, és az interneten ne kelljen pornót nézzek? Mert éhes vagyok, szomjas vagyok, és üres vagyok belül. Miért nem ezt kérdezzük, testvérek? Hogyan tudnák tovább jutni a megszentelődésnek az útján? Nézzétek meg, hogy milyen csodálatos dolgokat mond Bálám. Azt mondja, hogy Izrael a kegyelem forrása mellett lakik. Azt mondja, hogy kicsordul vedreiből a víz. Annyi van, hogy mások számára is áldás lehetsz. Nem csak te telsz meg az Isten örömével, lelkével, békességével, hanem azt mondja, a vedreiből kicsordul a víz. Annyira tele van. Mások számára is. Azt mondja, vele van Istene az Úr, ezért ő szent, és királynak szóló újongás hangzik ki a sátraiból. Testvéreim, újongani csak azt tud, akinek tiszta a szíve. Örömmel énekelni csak azt tud, aki átélte az Istenben való megszentelődésnek a tapasztalatát, az örömét. Azt tudja felszabadult örömmel, hogy a sátrából királynak szóló újongás hangzik ki. Ez hangzik ki a házadból? Asszony testvérek, mi hangzik ki a sátratokból? Mi hangzik ki a konyhátokból? Hallanak emberek a konyha ablakon keresztül énekelni? A szomszéd a túlsó udvaron? Látják azt a faluba az emberek, hogy te egy megszentelt életet élsz? Hogy oda van számba az életed Jézusnak? Megkívánják ezt az életet, testvérek? Mert nézzétek meg, hogy mit mond Isten egy gyülekezetnek, a pergamoni gyülekezetnek, a Biblia utolsó könyvébe, amikor beszél a gyülekezet utolsó állapotáról, azt mondja Pergamonnak, vannak közöttetek, akik a Bálám tanítását tartják. Aki törbe akarta csalni Izraelt, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Azt mondja Isten a pergamoni gyülekezetnek, hogy így közöttetek is vannak olyanok, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit én gyűlölök. Na most testvérek, sokan kutatják azt, hogy kik voltak a nikolaiták, mert se a történelemben, se a Bibliában két helyen van szó rajtuk, róluk, mind a kettő itt a Jelenések könyvében. Az egyik Jézabelhez kötődik, a másik Bálámhoz kötődik. És testvérek, azt mondja Isten, hogy így vannak nálatok is olyanok, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit én gyűlölök. Testvérek, a nikolaiták tanítása az egyháznak a fellazulása, a liberalizmus, a megszentségtelenített keresztény életnek a képe és tanítása. És nézzétek meg, hogy ez ellen a nép ellen Isten harcot indít, és valamire figyelmeztetlek benneteket, amikor Isten azt mondja, hogy Mózesnek, hogy el kell foglalni az ígéret földjét, akkor két törzsre azt mondja, hogy azokat nem támadhatod meg, azokat meg kell kerülni. Melyik volt ez a két törzs, tudja valaki? A moábiták és az ammoniták. Miért ezt a két törzset? A Lótnak a két lányától származó fiainak a leszármazottai. És Isten azt mondta Izraelnek, hogy ezt a két népet, mert Ábrahámért a szövetségbe Lótot is bevettem, és az ő utódait, Még ha a két lányától is van a két törzs, Izraelt ezt nem támadhatod meg, ki kell kerülni. És most testvérek, mégis a Mózes 4. könyvében azt olvassuk, hogy ezt a törzset meg kellett támadni a végén, Izrael megtámadja, kiirtja, és ebbe a csatába hal meg Bálám is, nem kapja meg az igazak halálát, ő sem. És testvérek, az az érdekes, hogy ezt a csatát ki lehetett volna kerülni. Ez nem volt benne az Isten tervében. Ez Izrael magának köszönhette, és testvérek, ezt a csatát nem Józsuénak kell vezesse a hadvezérnek, hanem ezt a csatát a pap vezeti, Fineás. És ki kell pusztítani, nincs kegyelem, testvérek, nincs helye az engedékenységnek ebben a csatában. Miért? Azt mondja az ige, hogy azért, mert odaszegődtek Baál-Peorhoz. Azt mondja, hogy pénzért Bálám tévegésre adták magukat, és sorolja az ige, hogy kik ezek. Azt mondja, szennyfoltok a szeretet vendégségeiteken, lakmároznak és hízlaják magukat, fellegek, melyeket szelek sodornak, odaírtam, hogy irányzat módi korszellem, mikor milyen korszellem van a világban, őszvégi gyümölcstelen fák, és bolyongó csillagok, és a legsúlyosabb a vége, Júdás 1.19, testi emberek, akikben nincsen meg a Szentlélek, üres a káposzta, testvérek. Lőni akarunk nyúlat, de üres a káposzta, testi emberek, akikben nincs Szentlélek. Drága testvérek, áldás van az életünkben, vagy átok. Itt ma este gyaluban élet és halál kérdéséről van szó. Az örök életet kérdéséről és az örök halál kérdéséről. Kívánod az Isten szentségét? Vagy azokat a bulikat kívánod, testvérek, amelyeket tartanak most már egészen magas minőségi szinten a református egyházakba, falvakba, városokba, ahol lakmároznak, hízlalják magukat, pálinkát isznak, és teljesen világos, hogy ezek a lelkészek, akik ezt vezetik, ezek azt mondják, hogy nem kell megtérni, ismerős, nem kell komolyan venni a Bibliát, és mi az, hogy megszentelődés az egyházban? Mi az, hogy meg kell szentelődni, és megszentelt életet kell élni? Drága testvéreim, az Isten elhívott népe megszentelt életet él. Nem megy el akárhova, nem eszik meg mindent, nem vesz részt akármilyen társaságba, már nem csinálja azt, amit eddig csinált, nem beszél úgy, ahogy eddig beszélt, hanem az Isten elhívott népe törekedik arra, hogy annak az akaratát cselekedje, aki őt a sötétségből a világosságra hívta el. Kedves testvéreim, még sorolhatnám a kiváltságokat, nem lehet megszámolni ezt a népet, higgyétek el, hogy sokan vagyunk. Nem látnak bajt Izraelbe. Ezt küldték el nekünk a lelkésztestvéreim, a feleségemnek, amikor a legnagyobb nyomorúságban voltunk, és azt kérdezték, hogy Miklós, ha ez az ige igaz, hogy nem látnak bajt Izraelbe, akkor veletek miért történik mindez? És úgy örültem, hogy megadták rá a választ, azt mondták, ez az Isten szemében nem baj. A mi szemünkbe, testvérek, sok minden baj. Sok minden baj. Eltört Gyurinak a lába. Hű, micsoda tragédia. Kati rákot kapott. Micsoda baj. Tudjátok, hogy mit mond az Isten erre? Szintén a Jelenések könyvébe. Adtam neki időt, hogy térjen meg. 6 hónap ágyba a gipszel. Már olvasson egy kicsit, meg hallgasson a YouTube-on egy pár prédikációt meg. Meddig csak futott, meg dolgozott. Adtam neki időt, hogy térjen meg. Amit Isten nem lát bajnak, az testvérek, hadd jöjjön. azt csak mi látjuk bajnak, de az Isten szemében ezek nem bajok, ezek áldások az életünkbe. Aztán idejében megmondják neki, hogy mit akar cselekedni az Isten, azt mondja az Úr Sodom előtt, hogy eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit cselekedni akarok. Isten elmondta előre, nemzeteket emészt fel, hol van már Ninive meg Babilónia, Ninive helyén, amit Jónás három napi járóföldre, ugye volt három nap alatt lehetett átmenni, most tudjátok, mi van Ninive helyén? Elmondom, a sivatagban egy benzinkút. Ez van most Ninive helyén jelenleg. A nagyváros helyén egy benzinkút, ahol a sivatagban lehet benzint tölteni az autóba. Egy benzinpompa van ott. Egy. Nem három, nem hat, mint a Molnál vagy a Petromnál, hanem egy benzinkútnál lehet. Ennyi van Ninivéből, testvérek. És azt mondja az ige, hogy aki téged áld, az áldott lesz, és aki téged átkoz, az átkozott lesz. Testvérek, Bálám a megnyílt szemű ember, mindent látott, mindent tudott, mindent hallott, csak nem engedelmeskedett. Veled mi lesz? Aki mindent tudsz, mindent értesz, mindent hallasz, szeretnéd halni az igazaknak a halálát, csak éppen az Istennek nem engedelmeskedsz. Ki akarsz jönni ma este Egyiptomból? Szeretnél az Istennek az elhívott, kiválasztott népe közé tartozni, akiknek ez a kiváltsága, amiket ma este itt az igéből hallottunk? Akinek az ereje, az Istennek az ereje. Testvéreim, Izrael a bemenetel előtt áll, a Kánoánba való bemenetel előtt, és eddig ők megmutatták nagyon jól azt, hogy micsoda posztóból szabták őket. Hogy kicsodák is ők. A pusztában nem egyszer megmutatták, hogy micsoda nép ez, de testvéreim, az igében benne van az, hogy az Isten nem bán meg semmit. Aki szeret, az mindvégig szeret. És az Isten nem bánta meg, hogy téged választott. Nem bánta meg. Az Isten ajándékai visszavonhatatlanok és megbánhatatlanok. Isten nem bánta meg azt, hogy téged elhívott. Lehet, hogy azóta sok minden történt az életedben. Sok bukás, sok nehézség, sok elesettség, és azt mondja az egyik helyen az ige, hogy már azt hittem, hogy az Isten irántam való jó indulata megváltozott. Isten nem változik, testvérek. Amit Isten egyszer megmondott, akivel Isten egyszer szövetséget kötött, azt az Isten megtartja mindvégig. Mi hűtlenkedhetünk, ő mindig hű marad. Ő magát meg nem másíthatja, ő magát meg nem tagadhatja, és ő magát nem hazudtolja meg. Ez a szövetség, a velünk kötött szövetség, ez biztos alap. Erre mindig számíthatsz, ehhez mindig jöhetsz, így gyertek ma este is megújulni a kereszt alá, szövetséget kötni vele, először talán, vagy újra, és adjátok át az életeteteket, akik még nem tettétek meg, és bízzátok rá az Istenre a jövőtöket, rendezzétek el a múltatokat, a bűneiteket ő vele, mert ő hűséges, és megcselekszi ezeket. Amen. Urunk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztussal együtt a legdrágább ajándékodat adtad nekünk, és azt mondtad, hogy te, aki a te egyszülött fiadnak nem kedvesztél, hogyan ne adnál vele együtt több ajándékot mi nékünk. Urunk, hallottuk ezen a mai estén azt a sok kiváltságot, amit a te megkülönböztető szereteted és elhívásod által kaphattunk tőled. Köszönjük, Urunk, hogy biztonságban lehet az életünk és a lelkünk a te kezedbe. Hálát adunk, hogy megváltottál bennünket, hogy megigazítottál bennünket. Hálát adunk, Uram, azért, hogy a távoli jövőre is ígéreteket adtál nekünk, a te országodra nézve is. Köszönjük, hogy ígéretünk van a családunkra, a gyermekeinkre nézve, hogy aki hisz benned és hittel kéri, annak üdvözül a háza népe is, és hisszük, hogy te ezt el tudod végezni az életünkbe. Köszönjük, hogy nem látnak bajt, szükséget Izraelbe, mert vele van Istene az Úr, és hálásak vagyunk azért, hogy a te sátradnak lehetünk a lakói, hogy felvettél bennünket, Uram, e nép közé, pogányokat, kiválasztottál minket, és elhívtál az örök életre. Imádkozunk azokért, akik még nem ismernek téged, akik még nem jöttek át a Vörös-tengeren, akik, Uram, még mindig rabok, bár mint Bálám mindent tudnak, mindent értenek és hallanak, imádkozunk azért, hogy adj nekik engedelmes szívet. Adj nekik, Uram, rád hallgató füleket, értelmes szívet, Uram, és azt, hogy eldönthessék a szívükbe, hogy téged követnek. Áld meg a ma esti csendességünket, pihenésünket, a mai nap hallottakat gyümölcsöztesd a mi életünkbe és szívünkbe, és munkáld bennünk, Uram, a kiformálásunkat a te képedre és hasonlatosságodra. Hisszük, Uram, hogy visszajössz, várunk téged, és add, hogy készen lehessünk mindegyikünk arra a napra, a te nevedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én ma este bizonságul hívom ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.